A zsidókhoz írt levél 5. és 6. fejezet. A 4. fejezet végén a zsidókhoz írt levél szerzője rámutatott arra, hogy Jézus Krisztus a mi nagy főpapunk, és a 4. fejezet 14. versétől kezdődően a következőket olvashatjuk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatol az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Mivel tehát Jézus Krisztus a mi főpapunk, bátran mehetünk a kegyelem trónusához. A papnak két fő küldetése volt. Egyrészt Isten népét képviselte Isten előtt, hiszen az egyik oldalon egy szent Isten találunk, a másik oldalon pedig bűnös embereket. A bűnös emberek pedig nem járulhattak a szent és igaz Isten elé, így tehát a pap volt az, aki fogta az áldozatot, bement azzal Isten elé, és a bűnös embereket képviselve utat készített számukra. A pap ilyenkor azt az embert képviselte Isten előtt, aki az áldozati állatot megvásárolta. Miután a pap bemutatta az áldozatot és kijött, akkor Istent képviselte az emberek előtt. Így a pap egy közvetítő szerepet töltött be Isten és az emberek között. Ez a koncepció annyira beívódott már a zsidók agyába, hogy ők nem ismertek volna Isten elé járulni a pap és az áldozatok nélkül. Ez azonban mára gyökeresen megváltozott. A zsidók ugyanis napjainkban már úgy vélekednek, hogy közvetlenül mehetnek Isten elé, és nincs szükségük semmiféle közvetítőre. Ezért mondják azt, hogy nekünk nincs szükségünk Jézus Krisztusra, mert mi közvetlenül mehetünk Isten elé. Az évszázadok során tehát megváltozott a zsidók gondolkodásmódja ezzel kapcsolatban. De abban az időben, amikor a levél íródott, a zsidók meg voltak győződve arról, hogy a bűnös ember nem járulhat csak úgy Isten elé. Ők tehát úgy érezték, és ebben teljesen igazuk volt, hogy csak is a papon keresztül mehetnek Isten elé, aki áldozatot mutatott be, és aki képviselte őket Isten előtt. Így amikor a zsidók közül sokan Jézus Krisztusba vetették a hitüket, gondolkodásukban a tudatalat továbbra is meghúzódott annak felismerése, hogy már nincsen pap, aki képviselje őket Isten előtt. Így tehát a zsidókhoz írt levél szerzője rámutat arra, hogy igenis van egy képviselőnk Isten előtt, aki mindenkinél feljebb való, aki nem más, mint Jézus, a mi nagy főpapunk. Rajta keresztül pedig bizalommal járulhatunk a kegyelem trónusához. A zsidók ennek hallatán azonnal tiltakozhatnának, hiszen hogyan is lehetne Jézus Krisztus a mi főpapunk, ha ő Júda törzséből származik. És tudjuk, hogy a zsidóknál a papi teendőket a Lévi törzséből származók látták el. A levél írója tehát erre a kérdésre kezd válaszolni az 5. fejezetben, majd ehhez a témához visszatér a 7. fejezetben is, ahol kifejti, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztus a mi nagy főpapunk, és összehasonlítja Jézus papságát a léviták papságával. A lévi törzséből származó papok a léviták rendjét alkották. Az Ószövetségben azonban a papságnak egy másik rendjével is találkozunk, mégpedig Melkisédek rendjével. A levélírója tehát rámutat arra, hogy igenis van egy főpapunk, Jézus Krisztus, aki nem a léviták rendje szerint való, mert nem lévi törzséből származik. Jézus Krisztus a Melkisédek rendje szerinti főpap, és a 7. fejezetben a levélírója azt is bebizonyítja, hogy Melkisédek rendje feljebb való a léviták rendjénél. Az 5. fejezet így kezdődik. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendezi az Isten elé tartozó dolgokat, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Erről már beszéltünk a korábbiakban, hogy a főpapnak az volt az egyik kiemelkedő feladata, hogy az embereket képviselje Isten előtt, mert ők nem járulhattak közvetlenül Isten elé. Az áldozati állatukat a papnak adták oda, és mielőtt azt a pap föláldozta, rá kellett tegyék a kezüket az áldozati állat fejére, és meg kellett vallják az állat fölött minden bűnüket. Ezt követően a pap levágta az áldozati állatot, és felajánlotta azt az emberek nevében Istennek. A főpap tehát az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért. Mivel maga is körül van véve erőtlenséggel, ezért együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel. Mivel a főpapot az emberek közül választották, ő jól értette, hogy az emberek gyengeségekkel küszködnek. És mivel ő maga is bűnös ember volt, együtt tudott érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel. És nagyon érdekes, hogy mielőtt a főpap a nép bűneiért áldozatot mutatott volna be, először a saját bűneiért kellett áldozzon. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Mivel ő is ember volt és bűnös volt. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit az Isten elhívott, mint Áront is. Tehát nem mondhatta azt valaki önkényesen, hogy én a mai naptól kezdődően Izrael főpapja leszek. Istennek kellett őt elhívnia erre a tisztségre. Sajnos az évek során a főpapi poszt egyre inkább egy politikai pozícióvá vált. De ez csak azt bizonyítja, hogy szomorú módon az egész rendszernek egy idő után már egyre kevesebb köze volt a lélek dolgaihoz. Bizony sokszor megfigyelhetjük az egyházak, gyülekezetek életében is, hogy az emberek egy hierarchikus rendszert hoznak létre, és valahogy ezek a szervezetek szellemi értelemben szépen lassan leépülnek. Egyre inkább politikai jelleget öltenek, miközben a lelki dolgok elsikkadnak. Napjainkban is gyakori probléma sok felekezettel kapcsolatban, hogy politikai gépezetté váltak, ahelyett, hogy egy szellemi rendszerként működnének. A főpapot tehát azért választották, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be. Ezen kívül fontos volt, hogy együtt tudjon érezni az emberekkel, mert maga is bűnös ember volt, aki jól tudta, hogy az emberek sok gyengeséggel rendelkeznek. A negyedik versben láttuk, hogy senki sem szerezheti meg önmagának csak úgy önkényesen ezt a tisztséget, hanem Isten elhívására volt szükség ahhoz, hogy valaki főpap lehessen. És ugyanígy a szolgálatot napjainkban sem lehet önkényesen, saját akaratunkból magunkra venni, a szolgálathoz elhívásra van szükség, mert egyedül Isten helyezhet valakit szolgálatba. Teljesen mindegy, hogy ki mennyire iskolázott és hány diplomája van, ez önmagában még nem tesz valakit sem pásztorrá, sem lelki szolgálóvá. Istennek kell azt az embert pásztorrá kijelölnie. A szolgálókat nem emberek nevezik ki, hanem Isten. Ez nem egy olyan szerep, amit csak úgy magunktól elvállalhatunk. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Tehát Jézus sem önkényesen jelölte ki magát főpapnak. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. És ezt a 110. Zsoltárban találjuk. Ő, vagyis Jézus Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Ez az igerész arra utal, hogy Jézus a Gecsemáné kertben miken ment keresztül. Ott Jézus sírt az Úr előtt, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És mit is mondott akkor Jézus? A János 17.1-ben ezt olvashatjuk. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Jézus tudta, hogy azért jött a földre, hogy meghaljon a kereszten. A Lukács evangéliumának 22. fejezetében arról is olvashatunk, hogy Jézus a Gecsemáné kertben halálosan gyötrődött és imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Jézus ezt mondta imájába. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Jézus ezen a ponton szívesen visszalépett volna. Krisztus keresztje sok ember számára sértő, mert a kereszt mindenkinek hirdeti, hogy csak egyetlen egy út vezet Istenhez. Nézzük csak meg még egyszer, hogy mit imádkozott Jézus. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. A Máté 26.39-ben pedig így imádkozik. Atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem ez a pohár. Ha mi lehetséges? Ha az emberek üdvösségére a kereszten kívül bármilyen más módon is van lehetőség. Jézus tulajdonképpen ezt mondja. Atyám, ha bármilyen más módon is megmenthetjük az embereket, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. Ha az emberek üdvözülhetnek a cselekedeteik által, a buzgalmuk által, azáltal, hogy jók, vagy azáltal, hogy megtartják a törvényt, vagy azáltal, hogy nagyon őszintén próbálkoznak, ha így is megmenekülhetnek, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. De azt látjuk, hogy ez a pohár nem távozott el Jézustól, hanem ki kellett innia a poharat. Mindez azt mutatja, hogy az emberek egyetlen módon üdvözülhetnek. Az üdvösség útja csak Jézus Krisztus keresztjén át vezet. A kereszt tehát azt hirdeti, hogy csak egyetlen egy út vezet az emberek számára Istenhez. Ha ugyanis lett volna bármi más lehetőség, Jézus nem ment volna a keresztre. Hiszen gondoljunk csak bele, Jézus imádkozott, sírt Isten előtt, könyörgött ahhoz, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. Igen, az atyának hatalma volt erre, és az atya meghallgatta Jézus imádságát. És ne feledjük, hogy Jézus hogyan fejezte be az imádságát. Ezt mondta. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. A szenvedéseken keresztül tehát Jézus megtanult engedelmeskedni az atyának. Amikor Jézus vállalta a kereszthalált, az atya akaratának rendelte alá magát. Ezt nagyon fontos tudomásul vennünk, mert sokszor úgy gondolunk Istenre, mint aki telve van dűvel és ítélettel, és bármelyik pillanatban lesújthat ránk. Jézus pedig könyörög, hogy ezt ne tegye. Isten azonban nem ilyen, hiszen az atya volt az, aki kidolgozta az üdvösség tervét. Ő volt az, aki elküldte az egyszülött fiát, és az atya volt az, aki ragaszkodott a tervéhez, még akkor is, amikor a fiú szeretett volna visszakozni. Jézus azonban minden érzése ellenére alárendelte saját akaratát Isten akaratának. Hiszen ezt mondta, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, atyám, hanem a te akaratod. Mi volt ugyanis Jézus akarata abban a pillanatban? Az, hogy ő nem megy a keresztre, felejtsük el az egészet. És mégis azt mondta, atyám, legyen meg a te akaratod. Nem egy mérges, dühös Istent látunk, aki bosszúra szomjazik, és bármelyik percben lesújthat ránk, hanem a szerető édesapát látjuk, aki meghozta értünk a legeslegnagyobb áldozatot, megengedte, hogy az egyszülött fia a kínok kínja között meghaljon, és magára vegye a mi bűneinket. Isten azért döntött így, hogy a fia halála által megbocsáthasson és megkegyelmezhessen nekünk, és magához öleljen bennünket, közösségben lehessen velünk, mert ez az, amire mindennél jobban vágyik, hogy egyek legyünk ő vele. Az atya tehát meghallotta Jézus imáját, de nem azt a választ kapta Jézus az atyától, amit szeretett volna. Mégis az imáknak köszönhetően a szenvedésen keresztül megtanult engedelmeskedni az atyának. Megtanulta alárendelni magát Isten akaratának. És az imádság minket is erre kell tanítson. Az ima nem arra szolgál, hogy megvalósítsuk a saját akaratunkat itt a földön. Nem azért kaptuk az Istentől, hogy az ima által mindenhez hozzájussunk, amit csak megkívánunk, és közben azt csináljunk, amit csak akarunk. Sajnos azonban sokan mégis ezt gondolják az imádságról. Úgy hiszik, hogy az imádság arról szól, hogy megyünk Jézus elé, és minden, amit kérünk, megadatik nekünk. Elvégre Jézus maga mondja az új szövetségben, hogy kérjetek, és megadatik nektek. A kérdés azonban az, hogy Jézus kihez intézte ezeket a szavakat? A tömeghez? Nem, a tanítványokhoz. És mit jelent Jézus tanítványának lenni? Máté 16.24. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Már 11:24. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Ehhez tehát mindenképpen tegyük hozzá azt, hogy tagadd meg önmagad, vedd fel a keresztedet, és kövess engem. Mert Jézus ezeknek adja meg ezt a széleskörű ígéretet. És ha valóban megteszem ezt, megtagadom önmagamat, felveszem a keresztemet, és őt követem, akkor azokat a dolgokat keresem majd, amelyek tetszenek az Úrnak, és nem a saját dicsőségemre szeretném majd fordítani a dolgokat, és nem a saját testi vágyaim kielégítésére kérem őket. És bizony gyakran az imában tanuljuk meg alárendelni magunkat Isten akaratának. Igen, az ima megváltoztat dolgokat, de sokkal inkább változtat meg engem, mint Istent. Én nem hiszem, hogy az ima által megváltoztathatjuk Istent. Véleményem szerint nem helyes az imádságról azt gondolni, hogy azon keresztül meggyőzhetjük őt, és valahogy rábírhatjuk arra, hogy elfogadja a mi nézőpontunkat. Sokan, mintha azt gondolnák, hogy ha elég gyorsan beszélnek, elég szépen mosolyognak, elég sok hallelujával dobálóznak, akkor valahogy elnyerik majd Isten beleegyezését, és elérik azt nála, hogy úgy lássa a dolgokat, ahogyan azt ők látják. Ez azonban nem így van. Meg vagyok győződve arról, hogy minden olyan dolgot, ami Isten akarata szerint való volt, azt Isten már azelőtt is meg akarta adni nekem, mielőtt elkezdtem ezért imádkozni. De ha én egy olyan dologért imádkozom, ami nem jó, akkor tudatosítanom kell, hogy Isten túlságosan szeret engem ahhoz, és túlságosan jóságos ahhoz, hogy ezt megadja nekem. Még akkor is, ha sírok és hisztizek, és kitartok az akaratom mellett, és az öklömmel az asztalra csapok, ő akkor is túlságosan szeret engem ahhoz, hogy hagyja, hogy tönkre tegyem magam. Ezen kívül ne feledjük azt sem, hogy az imádság nem arra szolgál, hogy megváltoztassuk Istent. A Malakiás 3:6-ban ugyanis ezt mondja Isten. Én, az Úr, nem változtam meg. Az ima tehát nem Istent változtatja meg, hanem bennünket. Például, amikor úgy érzem, hogy mindenképpen szükségem van valamire, és elkezdek azért imádkozni és könyörögni az Úrhoz, akkor az Úr az ő szent lelke által megváltoztatja a szívemet, és rádöbbenek arra, hogy az az adott dolog nem is olyan fontos, és nincs is rá mindenáron szükségem. És akkor aztán azt tudom mondani Istennek, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És megtanulom alárendelni magam Isten akaratának. Jézus is megtanult engedelmeskedni az atyának. Ezt olvashatjuk a Zsidók 5:8-ban, amely így szól. Jól lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Neki is át kellett mennie ezeken a szenvedéseken, hiszen a kereszt útja a szenvedés útja. A Filippi 3:10-ben Pál ezt írja. Szeretném megismerni őt és feltámadása erejét. Na ehhez én is szívesen csatlakozom. Én is szívesen szeretném megismerni ezt a fajta erőt és hatalmat. De Pál itt nem áll meg, hanem így folytatja. Valamint a szenvedéseiben való részesedést. Na ebből már nem kérek. Én a hatalmat, az erőt akarom megismerni, nem pedig Krisztus szenvedéseit. És Pál így folytatja. Hasonlóvá lévén az ő halálához. Én is hajlamos vagyok azt mondani, hogy a szenvedésből nem akarok részesülni. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy Jézus is a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. És én is a leginkább a szenvedések során tanulhatom meg alárendelni az életemet Istennek. Úgy tanulok meg engedelmeskedni, amikor kivírom a szenvedést, mint egy jó katona. Amikor elfogadom azt, amin éppen keresztül megyek, és azt mondom, hogy Uram, az életem a tied. Péter azt írja az 1 Péter 4:19-ben, akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Amikor azt mondom, hogy Uram, te jól tudod, hogy én nem szeretek szenvedni, és nem élvezem azt, amikor fizikai fájdalmaim vannak, vagy fáj a szívem. De mégis, Istenem, te tudod, hogy mire van szükségem, és mi a legjobb nekem. Az életem a tied, és én alárendelem magam neked. De ezt kimondani sokkal nagyobb hitet követel, mint amikor megparancsolom Istennek, hogy szabadítson meg a fájdalmaimtól. Amikor csak parancsolgatok Istennek, és követelem tőle, hogy teljesítse az akaratomat, abból bizony nem sokat tanulok. Jézus is a szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. A zsidók 12.2-ben azt olvashatjuk, hogy Jézus a mi hitünk szerzője és beteljesítője. Itt pedig azt írja az ige, hogy Jézus a mi örök üdvösségünk szerzője. Mi csak azért üdvözülhetünk, mert Jézus Krisztus elment a keresztre, mert engedelmes volt, és megcselekedte az Atya akaratát. Mivel pedig megtanult engedelmeskedni az Atyának, és alárendelte magát az Atya akaratának, az örök üdvösségünk szerzőjévé lehetett számunkra. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ne feledjük, hogy azok az emberek, akiknek ez a levél szól, valahol a határon voltak. Zsidó hátterük volt, és ezek után ismerték meg Jézus Krisztust. Ősatyáik hagyományai még nagyon mélyen éltek bennük, egész életükben eljártak a templomba, részt vettek az ottani szertartáson, imádták Istent, és aztán megismerték Jézus Krisztust. Egyesek még nem döntöttek, mert kétségeik voltak. Nem döntötték el magukban, hogy 100%-osan Jézus Krisztust kövessék-e, vagy visszatérjenek a templomi szertartásokhoz, és újra áldozatokat mutassanak be Istennek. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Ők tehát már sok mindent tudtak, és tovább is kellett volna lépniük, ehelyett azonban újra át kellett ismételjék az alapelemeket. Már másokat kellett volna tanítsanak, ők azonban olyanok voltak, akiknek még mindig tejre volt szükségük, mert nem voltak készek a kemény eledelre. Megálltak a lelki fejlődésben. És ezen a téren mi is óvatosak kell legyünk. Ez a gyülekezetek egyik legelterjedtebb betegsége, hogy a hívők megállnak a lelki fejlődésben. Valaki megtér, befogadja Jézus Krisztust, és mindenki nagyon örül, de utána ez az ember valahogy megreked egy bizonyos szinten, és nem növekszik tovább az Úrban. Azt látjuk, hogy ez az ember még 25 év után sem érettebb az Úrban, hogy még mindig tejet iszik, és még mindig nem áll készen a kemény eledelre. És ez bizony nagyon veszélyes. De tudjátok, azok, akik megízlelték a húst, többé nem elégszenek meg a tejjel. Sokan rádöbbennek erre, akik elmennek más helyekre, hogy ismét olyan megtapasztalásaik legyenek, mint friss hívőként, ahol inkább tejet kaptak, nem húst. És felismerik, hogy a tej már nem elégíti meg őket. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. Pál a korintusiakhoz írt levelében beszél a testies kereszténységről. Az 1 Korintus 3.1-ben ezt mondja. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Sajnos ez nagyon gyakran előforduló betegség a gyülekezetekben, hogy az emberek megrekednek a lelki fejlődésükben. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ahogy az ember növekszik az igében, egyre nagyobb szellemi ítélőképességre is szert tesz, és már meg tudja állapítani, hogy mikor adnak neki tejet és mikor húst, hogy mikor van felvizezve a tanítás, és mikor olyan vattacukorszerű. Tehát vonzó és jó íze van, de nagyon hamar elolvad az ember szájában, és tápértéke szinte a nullával egyenlő. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe való hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Vagyis a levél írója azt mondja, hogy lépjünk már túl ezeken az elemi tanításokon, lépjünk tovább, váljunk érettebbé az Úrban. Éveken keresztül arra törekedtem a szolgálatban, hogy evangelista legyek, és majdnem minden prédikációmmal evangelizálni akartam, hiszen akkor egy olyan felekezet égisze alatt szolgáltam, amely számára az evangelizáció volt a legfontosabb. Amikor a beszámolóimat írtam, az elsődleges adat az volt, hogy hány ember tért meg, és ha nem tudtam egy megfelelő számadatot feltüntetni abban a rubrikában, akkor az nem vetett rám túl jó fényt a püspök szemében. Arra törekedtem tehát, hogy evangelista legyek. Hirdettem az evangéliumot. De végül sok éves csalódottság után felismertem, hogy a prédikálás azoknak szól, akik még nem tértek meg. Akik megtértek, azoknak tanításra van szükségük. Az Úr arra hívott el engem, hogy tanító legyek, én azonban arra törekedtem, hogy prédikáljak. És ahogy hűségesen prédikáltam, azt vettem észre, hogy a gyülekezet valahogy nem növekedett az Úrban. Az emberek valahogy nem váltak érettebbekké. Mondhatnám azt is, hogy nem kész akarva ugyan, de megakadályoztam őket lelki fejlődésükben. Ugyanis ők csak a megtérés, az üdvösség tanítását ismerték, de azt nagyon jól. Azt tudták, hogy az embernek újjá kell születnie, tudták, hogy meg kell vallaniuk a bűneiket, és tudták, hogy milyen fontos az, hogy bemerítkezzenek. Mindezekkel tisztában voltak, mert ezek voltak azok a dolgok, amelyek újra meg újra elhangzottak a pulpitusról. De ebből a kiskorúságból csak akkor tudtak kilépni, és akkor tudtak elkezdeni érettebbé, felnőttebbekké válni az Úrban, amikor elkezdtük nekik Isten igéjét tanítani. Az emberek ekkor tudtak tovább lépni az elemi tanításokból, és végre nem kellett újra meg újra átismételniük hitük alapjait, hanem a tanításnak köszönhetően elkezdhettek végre ezekre az alapokra építeni. Megismerték Isten teljes igéjét, és így a lehető legjobban megismerték Istent magát is. A következő versben a levélírója valami olyat mond, amit nagyon nehéz megérteni. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendővilág erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Tudom, hogy a sátán nagy előszeretettel alkalmazza ezt az igerészt, mert ő egyébként is szívesen idéz az igéből. Amikor Évát megkísértette, szintén ezt tette. Isten szavait elevenítette fel az 1 Mózes 3.1-ben. A kígyó ezt kérdezi az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? A Lukács 4.10-ben, amikor a sátán elvitte Jézust és felállította a templom párkányára, akkor ezt mondta Jézusnak. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva. Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus esetében is egy igét idézett a sátán. És vegyük észre, hogy hogyan reagál Jézus erre. A sátán által idézett igerészt egy másik igével ellensúlyozza. Ha kiragadunk egy igeverset a szöveg környezetéből, viszonylag könnyűszerrel belemagyarázhatunk valamit, amit nem is jelent. Ugyanezt történhet akkor is, amikor csak önmagában vizsgálunk egy igeverset. Az igerészeket mindig más igerészekkel kell összevetnünk. És mit is látunk az igében ezzel kapcsolatban? Azt, hogy az emberek elbukhatnak, és akár még káromolhatják is Istent, mégis van számukra remény, és van bűnbocsánat. Emlékezzünk csak, mit mondott Jézus Péternek a Máté 26.34-ben. Bizony mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter azonban így válaszolt. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Később azonban valóban megtörtént ez, és Péter visszaemlékezett arra, amit Jézus mondott. Ő háromszor tagadta meg az Urat. A harmadik alkalommal már átkozódni és esküdözni is kezdett. Miután Péter rádöbbent erre, kiment és keserves sírásra fakadt. De Isten megbocsátott neki, és Péter a korai egyház egyik oszlopos tagjává vált, egy vezetővé. Ez tehát nem jelentheti azt, hogy amikor megbotlok és elesek, amikor elbukok, akkor vége mindennek. Akkor Isten kirak az ajtó elé, és többé nincs remény, nem újulhatok meg, és soha többé nem állnak helyre a dolgok. Tudjuk azt is, hogy Isten kegyelmes, irgalmas, hosszú tűrő és figyelmes. A 103. Zsoltár 10. versétől a következőket olvashatjuk. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. A sátán tehát gyakran hozza fel ezt az igeverset egy olyan embernél, aki már megtért, de visszament a világba. Nagy előszeretettel hívja fel az ilyen ember figyelmét arra, hogy számára többé már nincs remény. És ha csak ezt az igerészt olvassa el a zsidókhoz írt levélből, akkor a sátán megpróbálja elhitetni ezzel az emberrel, hogy itt befejeződött számára a játszma, hogy az általa elkövetett bűnre nincs bocsánat, és nincs remény a megújulásra és a bűnbocsánatra többé soha. Vége mindennek. Lelki pásztorként bizony sokszor elém kerül ez az igevers. Gyakran jönnek oda hozzám némelyek, és tanácsot kérnek, és már látom a szemükben, hogy mit fognak mondani. Azt mondják, hogy azt hiszem, hogy elkövettem azt a bűnt, amire nincs bocsánat. Még az ország távoli pontjairól is kapunk ilyen telefonhívásokat. Erre én azt válaszolom nekik, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy nem így van. Erre megkérdezik tőlem, hogy honnan tudja. Én pedig azt felelem, hogy hát akkor nem telefonált volna. Ha ugyanis elkövette volna azt a bűnt, amire nincs bocsánat, akkor önt ez egyáltalán nem érdekelni, és a Szentlélek sem munkálkodna benne. Annyira hideg és kérges lenne a szíve, és annyira közönyös lenne, hogy nem érdekelné még azt sem, hogy elkövette ezt a bűnt. De annak a ténye, hogy aggódik amiatt, hogy esetleg elkövette ezt a bűnt, önmagában is tanúsítja, hogy nem követte el, hiszen Isten szent lelke még mindig munkálkodik benne. A sátán pedig nagy előszeretettel alkalmazza ezt az igeverset egy furkosbotként az emberek életében, és megpróbál minél nagyobb csapást mérni ezzel az emberekre. Bizonyos feltételezések szerint ez az igevers a zsidóknak szól, akik megismerték ugyan Jézus Krisztust, de valahogy mégsem vetették teljesítüket ő belé, és végül visszatértek a zsidóvallás gyakorlatához. Ezért lehetetlen számukra, hogy ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. De én ezt az elképzelést sem tudom 100%-osan elfogadni. Olvassuk csak el még egyszer a 4. verstől. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, és ahogy én ezt olvasom, nekem úgy tűnik, hogy ők egy viszonylag nagy dózisban részesültek ezekből a dolgokból. Azt tudjuk, hogy Jézus tanított arról, hogy az elhintett magok különféle földbe estek. Voltak olyan magok, amelyek az út szélére estek, más magok pedig sziklás földbe. Volt olyan mag is, amely tövisek közé esett, néhány mag pedig jó földbe esett. A Máté 13-ban azt olvassuk, hogy azokat a magokat, amelyek az út szélére estek, a madarak szinte abban a pillanatban felkapkodták. Vagyis jött a sátán, és kiragadta az emberek szívéből ezeket a magokat, úgyhogy azok nem tudtak gyökeret verni. Mi is találkoztunk már olyan emberekkel, akik egyáltalán nem reagálnak Isten igéjére, az üzenet valahogy nem is jut el a szívükig. Aztán voltak olyan magok is, amelyek sziklás helyre estek. Mivel ott kevés volt a föld, azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben, de jó meleg volt a sziklának köszönhetően. Ebben az esetben Jézus azokra az emberekre utal, akik amikor hallják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak ideig való. amint pedig nyomorúság vagy üldöztetés támad az ige miatt, azonnal eltántorodnak. A mag tehát nem gyökerezik meg bennük. Véleményem szerint erre a kategóriára utal ez a sokat vitatott ige rész a zsidókhoz írt levélben. Amikor valaki hallja az evangéliumot, és azonnal nagy örömmel fogadja azt, és nagy a lelkesedés, és nagy a buzgalom, de hiányzik a mélység mindebből, nincsenek gyökerek. Emiatt abban a pillanatban, ahogy kitör a vihar, vagy erősebben kezd el sütni a nap, vagy valamiféle kis aprócska probléma üti fel a fejét, már el is tántorodtak. Én ezt nagyon is meg tudom érteni, mert én is láttam már ezt megtörténni. Ezen kívül Jézus ugye beszél olyan magokról is, amelyek tövisek közé hullottak, a tövisek megnőttek és megfojtották azokat, így az ember nem termett gyümölcsöt. És ezt is láttam már a gyakorlatban megvalósulni, láttam olyan keresztényeket, akik nem teremtek gyümölcsöt. Amit számomra igazán nehéz megérteni a zsidókhoz írt levél sokat vitatott ige részében, az az, hogy itt azt írja az ige, hogy lehetetlen ugyanis, hogy ezek az emberek ismét megújuljanak és megtérjenek. Őszintén be kell vallanom, hogy nem tudom, hogy ez mit akar jelenteni. Nem tudok veletek megosztani egy dicsőséges kinyilatkoztatást, és nem tudom azt mondani, hogy ez az ige rész ezt meg ezt jelenti. Azt bizonyosan tudom, amit a János 6.37-ben mond Jézus. Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Egy valamit tehát biztosan tudok. Teljesen mindegy, hogy milyen a múltad, hogy honnan jössz és mit tettél, ha odamész Jézus Krisztushoz, ő semmiképpen sem küld el téged. Ez az ige vers tehát rád nem vonatkozik. Ha azonban azt mondod, hogy én nem vagyok hajlandó oda menni Jézushoz, és nem is megyek oda, akkor ez az ige vers valószínűleg rád vonatkozik. Ha nem vagy hajlandó megtérni a bűneidből, ha megkeményíted a szívedet, és hallani sem akarsz az egészről, és azt mondod, hogy igen, korábban én is jártam gyülekezetbe, én is ott ültem a sorok között, és énekeltem, de most már nem érdekel az egész. Akkor bizony elképzelhető, hogy ez az ige vers pontosan rád vonatkozik. De ha akár csak egy aprócska kis vágy is van a szívedben arra, hogy visszatérj az Istenhez, hogy helyreálljon a kapcsolatod vele, akkor rád ez az ige vers nem vonatkozhat. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azok számára, akik megművelik, áldást nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. És ebben az esetben is ismét visszaköszön a magvető példázata. Jézus beszél azokról a magokról is, amelyek jó földbe estek, és termést hoztak, 100 annyit, 60 annyit és 30 annyit. Tehát nagyon áldottak voltak. Az a föld tehát, amelyik hasznos növényt terem azok számára, akik megművelték, áldást nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett lesz, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Vagyis a levél írója azt mondja, és én úgy gondolom, hogy Pál írta ezt a levelet, hogy ez rátok nem vonatkozik. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. A levél írója tehát azt mondja, hogy Isten nem feledkezik el rólatok, hiszen ti az ő gyermekei vagytok. Lehet, hogy elbuktok egyes dolgokban, lehet, hogy Krisztusban kiskorúak vagytok, lehet, hogy megrekedtetek egy bizonyos ponton a lelki fejlődésben, és lehet, hogy megcsúsztatok és elestetek, de Isten nem felejt el benneteket. Nem feledkezik el a ti szeretetetekről. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. A Károli fordításban pedig ezt olvashatjuk. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonysága iránt mindvégig. A reménység teljes bizonyossága egy nagyon dicsőséges dolog. Nekem is van egyfajta bizonyosságom az üdvösségem felől. Egyszerűen tudom azt, hogy biztonságban vagyok Jézus Krisztus karjaiban. Nincsen kétségem afelől, hogy én is Istennel leszek az ő dicsőséges királyságában. Teljes bizonyosságom van az üdvösségem reménysége felől, és ez nekem nagyon sokat jelent. Annál is inkább, mert éveken át nem mondhattam magaménak ezt a bizonyosságot. Sok éven keresztül ugyanis azt gondoltam, hogy az üdvösségem rajtam múlik, az én cselekedeteimen, az én erőfeszítéseimen. Amíg ezt gondoltam, nem volt teljes bizonyosságom az üdvösségem felől. Erre te megkérdezheted, hogy ezzel azt akarod mondani, hogy te nem veszhetsz el? Így van, mivel soha nem fogok elfordulni Jézus Krisztustól. Eszembe se jutna, meg sem fordul a fejemben, nem tudom elképzelni, hogy nélküle éljem le az életemet, amikor már ilyen messze eljutottunk együtt. Ezért lehet teljes bizonyosságom. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik a hit és a türelem által öröklik az ígéreteket. Ez a teljes bizonyosság, amit magaménak mondhatok, nem a restségre indít engem, hanem sokkal inkább arra, hogy még inkább átadjam magam az Úrnak, és hogy még inkább az Úr dolgainak szenteljem magam. Isten szavát adta, hogy mindent megtesz értünk, és mindent megad nekünk, amire szükségünk van, amit szeretnénk és amire vágyunk. És milyen sok gazdag és értékes ígéretben is részesültünk. Valószínűleg mindenkinek a házában van valahol elrejtve egy doboz, amiben benne vannak Isten ígéretei. És mindig kihúzunk belőle egyet, és ez nagyon jó. Mert ha elolvassuk Isten ígéreteit, a Szentlélek szolgál felénk. És véleményem szerint nagyon fontos, hogy emlékeztessük magunkat Isten ígéreteire. Mi is szívesen akasztunk ki igeverseket a házunkban a falakra. Éveken át a kislányunk szobájában a következő igevers lógott a falon. Ézsaiás 45:10. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Micsoda nagyszerű ige ez egy olyan kislány szobájában, aki néha fél éjszaka. Tudatosítanunk kell, hogy vannak olyan ígéretei Istennek, amelyekbe még nem léptünk bele. Gondoljunk csak vissza a 4. fejezetre. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Számos olyan ígéret van, amelyet Isten nekünk adott ugyan, de mi még ezeket nem vettük birtokba, és ezért félelemben és szorongásban élünk. Pedig ott van az az ígéret, amibe belekapaszkodhatnánk, és azt mondanánk, hogy Uram, megígérted. Erről azonnal Jákob jut eszembe. Milyen nehéz helyzetbe került. Elhagyta nagybátyját, lábánt, két feleségével és az összes állattal, amelyeket akkor gyűjtött magának, amikor lábánnál szolgált. Jákob tudtán kívül az ő felesége Ráhel eltette édesapja házi bálványát is. Amikor Lábán rájött erre, néhány emberével utánuk eredt. Lábán el akarta pusztítani Jákobot, de Isten szólt hozzá, és azt mondta Lábánnak. Egy újjal sem mer hozzányúlni Jákobhoz, különben nagy bajba kerülsz. De azért Lábán nem hagyja annyiban, ha már nem érhet hozzá Jákobhoz, úgy gondolja, hogy legalább jól megmondja neki a magáét, úgyhogy a nyomukban marad, és be is hozza Jákobékat. Amikor utaléri őket, Lábán bizony jól leszidja Jákobot, és azt mondja neki. Becsaptál engem. Jákob pedig így válaszolt. Mit akarsz mondani azzal, hogy én csaptalak be téged? 17 éven át dolgoztam neked, és közben számtalanszor megváltoztattad a fizetésemet. Lábán azonban nem hagyta annyiban a dolgot, hanem azt mondta. De igenis becsaptál engem. Nem elég, hogy útra keltél, csak úgy váratlanul elvitted a lányaimat, és az összes állattal együtt elmentél, még elbúcsúzni sem tudtam a lányoktól és az unokáimtól. Mindamellett pedig még a bálványomat is elloptad. Hát nem szomorú, hogy Lábánnak olyan istene volt, amelyet el lehetett lopni? Képzeljük csak el, hogy micsoda erős érzelmek vibráltak ekkora levegőben. Egy meglehetősen fárasztó nap után Lábán végre hazaindult, de követ érkezett Jákobhoz azzal a hírrel, hogy testvére Ézsau útban van feléjük 200 emberével. Amikor Jákob utoljára látta Ézsaut sok évvel ezelőtt, akkor tudjátok, mit mondott neki? Azt, hogy Jákob meg foglak ölni. Abban a pillanatban, hogy apánk halott, te is halott vagy. Saját kezemmel öllek meg. Ez egy nagyon-nagyon kimerítő nap lehetett Jákob életében. Először a veszekedés Lábánnal, most pedig a hírek Ézsauról. De Jákob a legjobb megoldást választja, az Úr elé megy és azt mondja. Ó, Uram, te mondtad nekem azt, hogy térjek vissza erre a földre, és megígérted nekem, hogy velem leszel. Azután Jákob azt mondja Istennek, hogy Uram, én tudom, hogy nem érdemlem meg a te irgalmadat, igazából semmit sem érdemlek meg, de te ezt mondtad. Tér vissza házadba a rokonságot közé, és jót teszek veled. Jákob tehát emlékezteti Istent az ő ígéretére. Amikor nagy nyomás alatt állunk, bizony jó, ha emlékeztetjük magunkat Isten ígéretére. És fontos, hogy meg tudjunk pihenni ezekben. Két dologra mindenképpen szükség van ahhoz, hogy Isten ígéreteit megkapjuk. Hitre és türelemre. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hinnem kell tehát Isten szavában, magában Istenben, a képességeiben, hinnem kell abban, hogy Isten képes megcselekedni azt, amit megígért. Róma 4.21 És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten megígért, azt meg is tudja tenni. Ezen kívül türelemre is szükségem van, Isten ugyanis nem mindig válaszol imáimra azonnal, abban a percben, amikor azok elhangzanak. Isten sokszor megpróbálja a hitemet, és engedi, hogy egy bizonyos idő teljen el az ima és a válasz között. Ne legyünk tehát restek, hanem kövessük azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Amíg pedig az ígéret nem teljesedik be, fontos, hogy mindig Isten ígéreteihez meneküljünk, hogy ne engedjük el azokat, mert ezekben az ígéretekben megbízhatunk. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött és így szólt. Bizony gazdagon megáldalak és nagyon megsokasítalak. Isten tehát először is ígéretet tett Ábrahámnak, és ígéretét utána egy esküvel pecsételte meg. És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. És hány éven át várt Ábrahám türelemmel? Több mint 35 éven át. Ó, de hát az nagyon sok idő. Hát igen, mi meglehetősen türelmetlenek vagyunk. Szeretnénk, ha Isten mindig mindent azonnal megtenne. Itt és most követeljük az eredményeket, és általában egy hétnél hosszabb időt nem biztosítunk Istennek arra, hogy munkálkodjon. Miután tehát Ábrahám türelemmel várt, beteljesült az ígéret, és Isten fiúgyermeket adott Sárának, akkor, amikor ennek az esélye emberi szempontból a nullára csökkent, és az egész emberileg teljesen lehetetlenné vált. Ugye a lehetetlen kifejezést mindannyian jól ismerjük. Mivel emberként bizonyos korlátokkal rendelkezünk, szinte állandóan lehetetlen helyzetekbe találjuk magunkat. Abban a pillanatban azonban, amikor Istent is beleveszem az egyenletbe, azonnal ki kell törölni a lehetetlen kifejezést. Isten ugyanis nem ismer lehetetlent, sőt mi több, Isten számára semmi sem nehéz. Nincs semmi, ami Istent nyomás alá helyezhetné, vagy ami Isten erejét meghaladhatná. Az, hogy egy feladat mennyire nehéz, mindig attól függ, hogy ki kell azt végezze, és az a valaki milyen képességekkel rendelkezik. Ha mi a saját erőnkből indultunk volna útnak, és azt mondjuk, hogy most felépítjük Jézus Krisztus egyházát, akkor ez bizony egy elég nehéz feladatnak tűnik, és valószínűleg lehetetlen is. De Jézus a Máté 16.18-ban ezt mondja. Én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Számára ez gyerekjáték. Ő ezt meg tudja tenni. Tehát, ha az Isten az, aki a feladatot elvégzi, akkor semmi sem túl nehéz. Efezus 3.20 Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Ábrahám tehát türelmesen várt, és végül a lehetetlen valósággá vált. Isten megtette azt, ami lehetetlennek tűnt. Bizony a múltban olyan sok helyzetre mondtam már én is, hogy lehetetlen, de Isten mégis megoldotta. És voltak olyan emberek, akikre azt mondtam, hogy lehetetlen, hogy ők valaha is megtérjenek. És Isten mégis megmentette őket. Amikor Isten végzi a munkát, akkor nincs lehetetlen. Nincs olyan, hogy valamit nehéz megvalósítani. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Általában valami nálunknál nagyobbra esküszünk abban a reményben, hogy ez nagyobb nyomatékot kölcsönöz a szavunknak, és véget vet a viszálykodásnak. Jézus idejében is nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak az eskünek, és pontosan meg volt határozva, hogy melyik eskü kötelezi az eskütevőt valamire, és melyik eskü nem. A farizeusok például azt mondták, hogy ha valaki az oltárra esküszik, akkor az nem kötelező érvényű. De ha valaki az oltáron található aranyra esküszik, az már igen. És ezzel sokan vissza is éltek abban az időben. Azt mondták, hogy az oltárra esküszöm. És közben tudták, hogy az az eskü nem kötelező érvényű, mert nem azt mondták, hogy az oltáron található aranyra esküszöm. Jézus is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és azt mondta, hogy egyáltalán ne esküdözzünk. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy ezzel Jézus arra utal, hogy legyünk szavahihető emberek, olyanok, akik megtartják a szavukat, és akkor nem kell esküt tennünk, hogy bebizonyítsuk a másik félnek, hogy amit mondunk, az valóban igaz. Az igenünk tehát legyen igen, a nemünk nem, és tartsuk meg a szavunkat. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változtathatatlan, vagyis Isten nem gondolja meg magát. Amit megmondott, azt meg is teszi. Isten nem ad nekünk üres ígéreteket, amelyeket sohasem teljesít. Ő mindenképpen szeretne efelől biztosítani bennünket, és ezért ő esküvel vállalt kezességet, és azt is tudjuk, hogy Isten sohasem hazudik. Így a két változtathatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, és mi is ez a két változtathatatlan tény? Egyrészt Isten igéje az nem változik. A menny és a föld elmúlnak, de Isten igéje nem múlik el soha. Isten tehát először kijelentette, hogy mit fog tenni, utána pedig esküt is tett, biztosítva bennünket szándéka komolysága felől. És Isten önmagára esküdött meg, hiszen nincsen semmi nála nagyobb, amire megesküdhetett volna. Egyrészt tehát Isten ígéretet tett, másrészt pedig meg is esküdött rá. Ez a két változtathatatlan tény. Így a két változtathatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Micsoda bátorítást is vigaszt nyújt nekünk, hogy tudhatjuk, amit Isten mondott, az úgy is van. Isten igéje és Isten ígéretei sziklaszilárdan állnak. Ezért én még mindig hozzájuk menekülhetek, amikor a sátán kísért engem, és kérdőre van egy-egy helyzetben, hogy na most, vajon mihez kezdek? Ha valamire szükségem van, akkor azt tudom mondani, hogy Isten igenis megígérte, hogy minden szükségletemről gondoskodik, az ő dicsőséges gazdagsága szerint Jézus Krisztusban. Úgyhogy Isten gondoskodni fog rólam. Ezért tehát mindig, amikor nehéz helyzetbe kerülsz, én arra bátorítanálak téged, hogy rohanj oda Isten igéjéhez, keresd meg az igében Istennek azt az ígéretét, amely neked szól abban a konkrét helyzetben. És utána csak menekülj abba az ígéretbe és kapaszkodj bele. Legyen ez a menedéked minden egyes alkalommal, amikor az ellenség sanyargatni próbál téged, vagy minden alkalommal, amikor elkezdesz aggódni, rohanj ahhoz az ígérethez, amelyet Istentől kaptunk. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Nem ingok meg azért, mert ez a reménység lelkem erős horgonya. Segít, hogy tartósan lehorgonyozzak a kősziklánál. És milyen fontos is ez a horgony. Így nem tud megtépázni a vihar, és nem futok zátonyra, mert az én lelkem lehorgonyzott, és erősen belekapaszkodott Isten ígéreteibe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Én tehát bemehetek a kárpit mögé, bemehetek Isten jelenlétébe. És erről a zsidók 4:16 jut eszembe, amely így szól. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Én tehát bátran mehetek az Atya jelenlétébe, mert Jézus Krisztus már elkészítette számomra az utat. Az én csodálatos főpapom már belépett a mennybe, és általa most már én is bátran mehetek Isten elé. Ahová elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. A 7. fejezettől kezdődően a 10. fejezetig behatóbban foglalkozunk majd azzal a kérdéssel, hogy Krisztus a Melkisédek rendje szerinti főpapunk. Hadd tegyen fel neked a kérdést. A te szíved kapaszkodik-e Isten igéjébe és Isten ígéreteibe? Vajon te ide menekülsz-e? Vajon bizonyosságod van-e e felől? Vajon ebből nyersz-e bátorítást és vigasztalást? Milyen hálásak kell legyünk Jézus Krisztusnak, aki az ígéretek örökösévé tett bennünket? Lehetővé tette számunkra, hogy ezek az ígéretek nekünk is szóljanak, hogy az ő gyermekeként hitünket Jézus Krisztusba vessük, és elsajátíthassuk ezeket az ígéreteket.